és bennünket is el kell gondolkoztasson az egymáshoz való viszonyulásunkban.
El kell, hogy gondolkoztasson bennünket ez a példázat az Istennel és az egymással való viszonyunkban, és az igaz hit kapcsán is tanulságokat hordoz ez a példázat. De nézzük a példázatnak az előzményét, mert ez is nagyon fontos, és hozzátartozik ez a példázathoz. Úgy olvassuk, egy törvénytudó felkelet, kísértvén őt, már mint Jézust, és mondván, Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Amikor Jézus itt járt a Földön, tudjuk azt, hogy Sátán rögtön a szolgálata elején megkísérti, háromszor kövekből csinálj kenyeret, ha levonulsz engem, tiéd minden, fölvitte a templom ormára, ugorj le, meg van írva, Isten angyalai majd jönnek és vigyáznak rád. És Jézus mindig abban válaszolt, meg van írva, kivédte ezeket a támadásokat. De a kísértések nem szűntek meg ezzel, hanem Sátán fölhasznált embereket, írástudókat, papokat, akik ugyanúgy kísértették, még a tanítványokat is néha fölhasználta, hogy fájdalmat okozzanak Jézusnak. És azt olvassuk, hogy ez a törvénytudó is ezért jött, hogy valamiféle utat, módot találjon Jézus ellen. Mivel vádolták meg Jézust ugyanis? Jézust megvádolták azzal az írástudók, hogy ő a törvény, a mózesi törvény ellen tanít, sőt, lehet, hogy valamilyen szinten megtartja a mózesi törvényt, de ugyanakkor nagyon szabadon kezeli ennek a dolgait, gondolhatunk itt a szombati dolgaira Jézusnak, szombati gyógyítások, amikor vakot gyógyít, amikor a szárad kezű embert gyógyítja meg, és hát ugye rögtön mi az, ami fölmerül a farizeusokban, amit elmondanak, hát miért szombaton kell jönnötök ide gyógyítani, mert hát nem 6 napja van a hétnek, miért ekkor jöttök? Aztán amikor jönnek a mezőn a tanítványaival, és mozsolják ki a gabonát, és megeszik, akkor is mondják, hogy hú, hát ez munka, hát ez olyan, mintha malomba őrölnétek, ugye, a szátokban, hogy eszitek a gabonát, hát ez szombatrontás. És Jézus megvádolják azzal, hogy ő valahogy nagyon szabadon kezeli a mózesi törvényeket, ellene van a mózesi törvényeknek. És hát utat, módot keresnek arra, hogy valamiféle módon vádat és alapot találhassanak az ő vágyuk. Mi az, ami kiderül ennek az embernek a hitéből? Mit cselekedjen, hogy az örök életet vehessen? Hogyan gondolkodtak ezek az emberek, akik a törvény akiknek a törvény volt a minden? Hogyan lehet az örök élet az enyém? Isten országába bejutni hogyan lehet? Cselekednem kell valamit. Mit cselekedjen? Mit tegyek? Mit cselekedjen, hogy majd az üdvösséget nyerhessen? Az örök életet vehessen? Valamit nekem tennem kell. És ha betartom a törvényt, ugye ezt tanították, ha betartom a törvényt betűről betűre, akkor ott vagyok Ábrahámnak a kebelén, ott vagyok az Isten országában. Ha nem teszem, akkor mi történik velem? Akkor nem kerülök. Tenni kell valamit. Hadd mondjam el azt, hogy ugye ez a fajta gondolkodás ugyanakkor nem csak a farizeusoknak, nem csak az írástudóknak a sajátja, hogy a hit és a cselekedet ennyire össze kell, hogy kapcsolódjon. Mondhatni, a keleti ember mind a mai napig keleti emberek számára ez elválaszthatatlan egymástól. Mi nyugaton itt el tudjuk választani egymástól a hitet és a cselekedetet. Mi tudunk úgy vallásosak lenni, hogy van egy templomi életünk, a hitünk, és aztán egy hétköznapi cselekedeteink. Mi tudunk így élni. Viszont ha megnézzünk akár egy muszlim, akár egy zsidó, tehát akik tényleg azok, keleti ember számára ez nem létezik. Ugyanis számukra a vallás az egy életforma. Ez egy életforma. Nem lehet elválasztani hitet a cselekedetektől. Ha én hiszek az Istenben, akkor bármit mond, Allah ezt mondja, ugye? Vagy az örökkévaló ezt mondja, hagyd el a te szülőföldedet, és menj arra a földre, amit mutatok neked, mondta Ábrahámnak, és ma Ábrahámot minek mondanánk? Ó, ez egy fanatikus. Egy fanatikus ember. Olyan helyre, mert az Isten azt mondta. Hát ha én ilyet tennék, hát a környezetem valószínű fölháborodna, és a lehet média is rögtön címlapra tenne, hogy hú, hát micsoda fanatikus ember. Mert az Isten azt mondta neki. Pedig, hát igen, ez a Biblia szerint így. Persze, amit az írástudók csinálnak, hogy már a kegyelem része ennek a hitnek elvész, és tényleg csak az emberi cselekedet, az emberi produktum marad meg, a belső átélés már szinte semmivé válik, és a belső meggyőződés az semmivé válik, mert ez már nem az, aminek Isten akarta. És Isten mondta a parancsolatot. Jézus nem kezd el teológiai vitát ebben az emberrel, nem kezd belemenni abba, hogy az örök élet az a kegyelemből van, nem az embernek a produktuma. Egy kérdést mond. Megkérdezi. Ő pedig mondaná. Mi van megírva, mint olvasott. Na hát, hogy van a törvényben? Jézus nem mondott ellen a törvénynek, hanem a törvény lényegét akarta előhozni. És úgy látszik, ez az írástudó is tudja azt, hogy mi a törvénynek a lényege. Hiszen így felelt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Vagyis a törvénynek a lényege a szeretet. Ezt mondja ki, ez az írástudó is. Nem kezdi el a parancsolatok felsorolását, hanem elmondja, hogy mi a lényege. Hadd mondjam el, hogy Jézus előtt az első-második században, az intertestamentális korban már nagyon sokat foglalkoztak a törvény lényegével, és volt két híres tanító, két híres rabbi, az egyiket Hillélnek, a másikat Sammájnak hívták, két iskola is fűződik az ő nevükhöz. Az egyik Sammáj volt a szigorúbb, aki tényleg megkövetelt mindent a tanítványaitól, és tényleg a betű szerinti betartást követelte meg. A másik, a Hillél, ő volt úgymond a megengedőbb, aki sokkal inkább a lényegét, az elvet próbálta megragadni a törvényekben. És ez a Hillél volt az, akinek a tanítása nagyon sokszor visszaköszön egyébként a Jézusi mondatokban is. Például Hillélnek van egy ilyen mondata, mondom már Jézus előtt 100 évvel megszületik egy ilyen mondat, hogy amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek, te se tedd azt mással, mondta Hillél. Nem tudom, ez ismerőse ez a mondat. Egy picit másképp ugyan, de a hegyi beszédben Jézus is ugyanezt mondja el. Aztán ez a kép egyébként a Knesset, az izraeli parlamenttel szemben lévő menórán van rajt, ez a relief. Ez pont azt egy történetet ábrázol, Hillél van rajt egy emberrel, aki oda ment ehhez a rabbihoz, és azt mondta, hogy én szeretnék zsidóvá lenni, kérlek taníts meg engem a ti hitetek lényegére, annyi idő alatt, ameddig én fél lábon tudok állni. Ezért van ott fél lábban az ember. És mit gondolunk, mit mondott ez a rabbi ennek az embernek? Nagyon egyszerű. Szeresd fele barátodat, mint magadat, a többi csak ennek a magyarázata. Ez a lényeg. Ráérzett ez az ember arra, amit Jézus is kiemelt? Persze. És valószínű az írástudók, hát persze ismerték ők is ezeket a dolgokat, hogy itt nem csak a betűt kéne látni, hanem az embert is kéne látni. De hát rögtön mondta ez az írástudó Jézusnak a megfelelő választ, hogy hát a törvény lényege a szeretet. Ugye az első kőtábla parancsolatai, szeresd az Urat, a te Istenedet, és a szeretet miben nyilvánul meg, hogy nem veszem föl hiába örökkévaló nevét, nem káromkodom, nem használom kötőszóként, stb. Nem egy bálványt kezdek el Istennek, Istenként tisztelni, egy faraót, szobrot, vagy fát, vagy követ, vagy bármit, nem azt kezdem el isteníteni, mert az Isten az fönn a mennyben van, az pedig csak egy emberi alkotás. Ha azt mondja, hogy tartsak meg egy ünnepnapot, akkor azt fogom megtartani, nem egy másikat, nem egy harmadikat, nem kettőt, nem hármat, hanem azt kéri, akkor azt. A második kőtábla, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat, az miről beszél? Ha én szeretem a másikat, az... Hát kezdjük a legnehezebben az utolsóval. Nem is kívánom. Nem irigykedem rá. Ez nehéz, ugye? Nem irigykedem, ami az övé, házára, stb. Stb. Mert az egy dolog, hogy nem dobok el semmit, ami az övé, meg nem ölöm meg. De nem is kívánom, és nem hazudok ellene, nem teszek ellene hamis tanúbizonyságot sem. De azért igen, az egésznek a lényege a szeretet. És Jézus, amikor ezt hallja ettől az írástudótól, akkor elmondja ezt a mondatot. Mondta pedig annak, jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Ezt cselekedd, és élsz. Vagyis, látszólag ez az írástudó betartotta a törvényt. Látszólag. Mert nem lopta el azt, ami a másé volt, nem ölte meg, nem vágta bele a kést a másikba, csak hogy a szeretet az nem abban nyilvánul meg, hogy mit nem teszek a másikkal, hanem a szeretet az cselekvés. Nem a nem cselekvés, hogy én átlépek a másik fölött, ugye, lehajtott fejjel rohantam tovább, lényegében nem rúgtam bele. Csak hogy ez nem szeretet. Ez nem szeretet. Mark Twainről van egy aforizma, egyszer egy barátjával beszélgetett Bostonban, aki azt mondta neki, hogy neki van egy nagy terve, mielőtt meghal, ő szeretne elmenni a sínai félszigetre, fölmászni a sínai hegyre, ahol Mózes megkapta a törvénytáblákat, ott leülni, elővenni a Bibliáját és fölolvasni a 10 parancsolatot fennhangon, ott úgy valahogy, ahogy szólhatott akkor ott a hegyen a törvény. És Mark Twain azt mondta ezt a barátjának, tudod mit? Inkább maradj itt Bostonban, és tartsd meg. Nem kell elmenni mérföldekre, nem kell elutazni kilométerekre, hogyha a törvény lényegét meg akarom ismerni. Elég az, ha én megértettem a lényegét, akkor cselekedjem meg. Ez szerint cselekedjem. Ez a mondat, ez lényegében egy kulcsmondat lesz az irgalmas samaritánus példázatában, mert ha megnézzük az utolsó verset, amivel zárul ez a példázat, ez a beszélgetés, ugyanez a mondat fog előkerülni. Bocsánat. A kérdés, ami a példázatot bevezeti. Az ember, az írástudó igazolni akarja magát Jézusnak, de ki az én fele barátom? Kit nevezhetek én fele barátomnak, akit szeretem kell? Azokat, akik családtagjaim, akikkel együtt nőttem föl, akikkel együtt jártam az iskolába, vagy akik jók hozzám, kik az én fele barátaim, vagy minden ember? Minden ember, de még a rómaiak is, most ha egy kicsit belegondolunk az ő helyzetükbe, azok a rómaiak, akik jönnek, bármikor rám törik az ajtót, és amit megkerestem pénzt, azt elveszik tőlem? Kizsákmányolnak? Ezek is az én fele barátaim? Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezek az emberek is az én fele barátaimnak mondhatok. És akkor őket is szeretnem kell? És itt fölmerülhet a kérdés, hogy de akkor mi a szeretet? Mert ebbe a képbe, hát ki az, aki tudná szeretni az ilyen embereket? Az ellenséget, úgy. Ki az, aki tudná szeretni? Jézus erre a kérdésre, hogy ki az én fele barátom, mondja el ezt a példázatát, a rizalmas samaritánus példázatát. Jézus pedig felelvén mondta, egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba. Hát itt láthatjuk a térképen ezt az utat, ilyen 60 kilométernyi út, lényegében ugye Jézus azért mondja, hogy megy alá Jeruzsálemből, ez mind földrajzilag megfelel, mind pedig szellemi értelemben. Egyrészt, most kezdem az utóbbival, Jeruzsálemben nem lehet lemenni. Tehát olyan, hogy lemegyek Jeruzsálembe, olyan nincsen. Ezt nem lehet mondani hétbelül, mert Jeruzsálembe csak fölfelé lehet. Ez olyan, mint Pestre lemegyünk. Hát szerintem még aki vidéken lakik, az a Pestre, ott csak fölfele lehet menni. Főváros, oda fölmegyünk, nem lemegyek Pestre, hanem fölmegyek. Hát ez szellemi értelemben Jeruzsálem mindenek fölött áll, és ezért csak föl lehetett menni. De amúgy földrajzilag is igaz volt ez, hiszen Jeruzsálem 800-900 méterre van a tengerszint fölött. A Jordánnak a partvidéke, illetve a Jordán folyó holtengervidéke, pedig a tengerszint alatt van már, 200 méter, a holtengernek bizonyos részén már 400 méterre a tengerszint alatt vannak. Tehát Jeruzsálem itt van föl, Jerikó pedig lent. És ahogy megy az ember egyébként a strádán ma, ki vannak rakva a különböző ilyenek, számok, hogy plusz 200, plusz 100 tengerszint, ugye, aztán mínusz mennyi, és szépen, ahogy halad lefele az ember a strádán, ahogy elhagyjuk Jeruzsálemet, és közeledünk a Holtenger felé, tehát haladunk a Holtenger felé, láthatjuk ezt a tájat, tehát ez a judeai sivatag lényegében. Ma most az utat nem raktam ide, hogy néz ki, de hát tényleg egy négysávos úton lehet lemenni az egyes számú főúton, lehet menni Jerikó felé, de hát akkoriban azért nem úgy közlekedtek, nem egy stráda kötötte össze Jeruzsálemet Jerikóval, hanem hegyen, völgyön keresztül vitt. Nem mondom, hogy csupán egy gyalogút, hiszen Jerikó egy nagyon fontos város volt a római korban, egy nagyon fontos határállomás volt, egy vám terület volt, a vámszedőknek egy bázisa volt, tehát mindenképpen egy fontos út volt Jerikót Jeruzsálemmel összekötő út, de mégis azért a körülmények mások voltak. Jerikóról nem akarok sokat említeni, mert korábbi években már foglalkoztunk Jerikóval, csak egy-két ismétlés. Ahogy említettem, tehát 250 méter mélyen fekszik a tengerszint alatt. Ma egy közel 20 ezer fős településről beszélünk, palesztin terület. A nevének a jelentése az holdat jelöl, és hát a pálmák városának is hívták és hívják, hiszen egy oázis egyben. A Biblia több helyen megemlíti Jerikót, hát legelőször Józsué könyvében olvashatjuk, amikor a legelső város, amit elfoglalnak Józsué könyve 6. fejezetében, és hát kirombolja le a falait Jerikónak? Igen?
Isten nem magától.
Igen, tehát nem ember, hanem ugye az Isten, isteni csoda az, ami alapján leomlanak a falai. Amit meg lehet említeni, ugye későbbi korokban, a római korban Herodes építkezései által fejlődik, rengeteg épület maradt fönn ebből az időből. Bocsánat, valami forgalmával. Valakinek esetleg egy kis cukorkája van? Megköszönöm. Most annyit kaptam majd.
Van egy torokpisztító.
Ne, csak valami.
Az torokpisztító.
Annyira, vagy itt a levegő szárad most. Egy egész gyógyszer pár. Elnézést, tegnap valami elkapott, aztán még annak a nyomai itt maradtak. Úgyhogy remélem más nem adott tovább, csak egy kis információt erről a témáról. Amit Jerikóban láthatunk, és a Bibliához kapcsolódik még, Új Szövetség, Jézus megkísértésének a helye, tehát ez is itt található, föl lehet menni, ahol nem a templomhegy, hanem a megkísértésnek a hegye. Jézus a hagyomány szerint ide vitte föl a sátán, és mondta, hogy ha leborulva imádsz engem, ugye megmutatta neki a világ kincseit. Egyébként föl lehet ma is menni, van föl egy kis ilyen kolostor. Aztán az evangéliumokból, nem tudom, ez a történet, kinek mond valamit ez az ikon, evangéliumi történet. Említettem, hogy egy vámszedő terület volt, egy vámszedő állomás volt Jerikó. Valaki van a fa tetején, egy Zákeus nevű fővámszedő, tudjuk azt, Jézus hozzámegy be a házába vacsorára. Aztán olvasunk Bartimeus nevű vakról, aki szintén itt lakott Jerikóban. Tehát több olyan személy, ami Jerikóhoz köthető. Jézus azt mondja, hogy egy ember ment alá Jerikóba, rabok kezdik verse, kifosztották, megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. És hogy folytatódik a történet? A történet szerint pedig megy alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerüli. Hát így első olvasatra mondhatnánk, hát ez nem egy szép dolog, pont egy pap kerüli el ezt a szerencsétlen embert. Na de mi volt a pap bűne? Most nem akarok a papnak az ügyvédje lenni, de már csak mert pap, én meg lelkész, de mégiscsak papírja volt róla. Mégpedig a törvény írta elő. Ott van Mózes harmadik könyvében, szólja a papoknak Áronfélnek és mondd meg nekik, senki közülük meg ne fertőztesse magát halottal az ő népe között. Ne közelítsetek a halotthoz, ne illessék a halottat. Ugye a zsidóknál mind a mai napig, tehát egy pap nem mehet be, tehát egy kohanita nem mehet be a temetőbe. Tehát nem érintkezhet a halottakkal sem. Mert tisztátalanná válik, nem végezheti a szolgálatát bizonyos ideig. Na most egy félholtra vert ember minek tűnik legyen? Lényegében ennek a papnak akkor mi a bűn? Hát de látom, hogy ott fekszik valaki, semmi szinte, nincs életfunkciója. Nekem szolgálatom van Jeruzsálemben. Papíron van róla, hogy ne is közelítsem.
Segítséget
majd menet közben találkozok valakivel, végül is majd az segít rajt, nem? Miért pont én legyek az, aki segítek nekem? Végülis a törvény azt mondja, hogy nem muszáj segíteni, neked nem kell segíteni. Sőt, hát a törvény azt mondja, hogy nehogy. Akkor végül is ez a pap föl lehet menteni, ugye a papot? Nem lehet föl menteni. Mégse lehet fölmenteni. Na, majd megnézzük, hogy miért nem lehet fölmenteni ezt a papot.
Hasonlóképpen egy lévita is. Hát a léviták, kik voltak a léviták? Léviták. Izraelnek, Jákobnak volt 12 fia, 12 törzs, belőlük az egyik a lévi törzse. Lényegében lévi törzséből származnak a papok, tehát Áron leszármazottai, úgymond a papi család. Mózes, pedig ugye Áron, Mózes, mind a ketten léviták voltak. Áronnak a leszármazottai a papok. Mózesnek a leszármazottai léviták, tehát a Gerson, három gersoniták, aztán voltak még ott gyermekek, tehát nekik külön feladatuk volt, nekik nem a szentélyben kellett szolgálni, nem az áldozatbemutatásnál kellett szolgálniuk, hanem például, amikor a Szent Sátor még állt a pusztában, akkor a Szent Sátornak a különböző részeit megvolt, hogy melyik lévita család vigye. Volt, amelyik a gerendákat vitte, volt, amelyik a sátortonyvákat vitte, és így tovább, meg volt, aki a legszentebb részeit vitte a templomnak, tehát az a Mózes könyvében le van írva. Hát ők voltak a léviták, na, de ahhoz, hogy ők is szolgáljanak, tehát lényegében ők is a papi részhez tartoznak, tehát a szent részhez tartoznak, ahhoz, hogy ők is végezhessék a szolgálatot, hát végül is nekik is el kell kerülni az, hogy bármi által tisztátalanná legyenek. De jól van ez így? Van Jézus Krisztusnak egy mondása Lukács evangéliumában. Ha mindazokat megcselekedtétek, amiket néktek parancsoltatok, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtünk. Mit jelentenek ezek a mondatok? Tehát, ha csak annyit tettünk, amit a törvény előírt, akkor még mindig semmi. Az a nulla. Vagyis többet kell tenni, mint a törvény. Na de hogy értsük ezt? Hogy értsük ezt? Sokan föl szokták hozni az ószövetségi törvényekkel szemben azt, hogy hát milyen kegyetlen törvények voltak, szemet szemért, fogad fogért, ismerjük a mondást, ott van benn. Hogy értsük? Mit jelent ez, hogy szemet szemért, fogad fogért? Tényleg kegyetlen? Hát nem kegyetlen. Ha megnézzük azokat a viszonyokat, amikor ez elhangzik, amikor valaki ellopott egy csirkét, és a bosszúálló kiirtotta ezért az egész családot, ha úgy kedveszottyan neki, ha megütött valaki valakit, akkor úgy szintén az egész családját retorzió alá vonták, és Isten azt mondja, nem. Fogad fogért. Senki többet nem követelhet annál, amilyen sérelemüt ért. Méltányos büntetés legyen. Ne büntettessék meg senki jobban, mint amennyire szükséges. Csak hogy kötelező fogad követelni attól, aki kiütötte a fogamat? Hát itt jön ez. Ha csak annyit teszel meg, amennyit a törvény előír, még nem tettél semmit. Te mondhatod azt is, hogy igen, nekem a törvény megengedi, hogy most én is egy fogadat kiüssek. De nem teszem meg. És ez az igazi isteni viselkedés. Ez az igazi lényege a törvénynek. Amikor többet teszek, mint amit a törvény előír. Na nézzük tovább. Jézus így folytatja. Jött a pap, jött a lévita, ők elkerülték. Egy samaritánus pedig az úton mentén odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult, és hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdonbarmára vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselni néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondani ki, viselj gondot rá,
és valamit ezen felül ráköltesz, én, mikor visszatérek, megadom néked. Mit látom? Ez az ember nem átlépi ezt a sérültet, oda megy, bekötözi, gondját viseli, és ez a gondját viselés, ez nem merül ki abban, hogy csupán bekötözi a sebeket, vagy elviszi úgymond egy biztonságos helyre, hanem láthatjuk, hogy bármit, amit ráköltesz ezután, még azt is meg fogom adni. Ami utólag történik vele, én azt is szeretném megtenni. Kik voltak a samaritánusok? Miért volt olyan nagy szó, vagy miért volt olyan különleges, hogy Jézus pont egy samaritánus állít itt meg a bajba jutott ember mellett? Hát a samaritánusok, mondhatni, a rómaiaknál is rosszabbak voltak a zsidók számára. Miért? Tudjuk azt, a 722-ben az északi országrész 10 törzsét elhurcolják az asszírok. Legalábbis az előkelő rétegeket elhurcolják. Helyettük más népeket telepítenek be. Az asszírok nem letarolták és kiirtották a különböző meghódított területeket, hanem népességcseréket hajtottak végre. Talán ez nem olyan ismeretlen ezen a vidéken sem. Ugye miért tették ezt, hogy kicserélték a népességet? Hát gondoljunk bele, elvisznek egy ismeretlen helyre, ott letesznek, amit kifosztottak, fák kivágva, a termőföldek fölégetve, a házak romba, és akkor tessék, mostantól itt élsz. Az embernek eszébe se jut az, hogy most föllázadjon az elnyomó ellen, hát egyáltalán holnap valamit ennem kéne, de hát mit tegyek, hát hol fogom lehajtani a fejem? Tehát az emberek, akiket oda letelepítettek, ilyen körülmények között, biztos, hogy nem fognak föllázadni ellenük egyhamar. És hát nem másodszorban, azért még ezek után adót is lehet tőlük behajtani, vagy valami termék elvenni tőlük is. Na, látjuk azt, hogy így jött létre ez a samáriai ilyen kevert lakosság, ahogy összekeveredtek az ott maradt zsidókkal, ezek a betelepített lakosok összeállósodtak, és ez nem csak a felemás családokat hozta magával ez a dolog, hanem egy ilyen felemás hit világot is. Félig meddig zsidó hagyományok, félig meddig pedig a pogány hitvilág. Egyébként mind a mai napig vannak Sikem, mai Nablusznak hívják, tehát ez a rész. Vannak, akik magukat samaritánusnak vallják, samaritánus vallásnak vallják, ugye Cisziordánia részéhez tartozik ma. Amikor Jézus korában valaki például fölment Jeruzsálembe, most milyen furcsa mutatni is, hogy fölment Jeruzsálembe, de hát Jeruzsálembe csak fölmenni lehetett. Mit gondolom, milyen utat választottak a zsidók? Egy farizeus, egy írástudó. Tehát Galileából elment, megkerülte az egész, ez a tenger felé, csúnyúten föl Jeruzsálembe. Ha Jézusról olvasunk, Jézus milyen utat választott? Jézus átment ezen a területen. Ő nem kerülte ki a samaritánusoknak a településeit. Olvasunk olyanról, amikor találkozott samaritánusokkal. Például az asszony János Evangélium a 4. fejezetében, aki maga is csodálkozik azon, és innen is láthatjuk, hogy micsoda ellentét volt a két népcsoport között. Ugye, hogy kérhetsz én is zsidó létedbe, én tőlem, aki samáriai vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Hát te nem tudod, te valami különleges vagy, hogy ennyit nem látsz? Tehát mondja Jézusnak, aki azt mondja, hogy a gyinom, ott a Jákob kútján. Tehát látjuk ezt az ellentétet, ami egymásnak feszül. Ugye azért sem szerették a samáriaiakat, mert míg a római jó, a római az egy hitetlen, egy pogány. Na de aki félig meddig zsidó gyökerekkel rendelkezik, de mégse az, az nem hitetlen, hanem hitehagyó. Az eretnek, az még rosszabb a hitetlen is. És ezért hát mondani, utálták. És ahogy említettem, ugye másnap ez a samaritánus a gondoskodását kifejezi, hogy nem csak könyöradományt ként segít a bajba jutottnak, nem csak valamit megtesz érte, hanem tényleg gondját viseli. Érdekli ennek az embernek a további sorsa is. Tovább is segíti ezt az embert. Egy kis úti élmény még, ha megy az ember itt Jeruzsálem és Jerikó között, a stráda mellett van egy megálló, és az első században már itt néhány keresztény letelepedett, és ilyen mozaik padlózatot találtak az első századból, egy kis szentélyt építettek, tehát itt látható egy ilyen mozaik, amit megtaláltak, később itt pedig a bizánci korban egy kisebb fajta kolostor is állt, ennek az épület maradványa is itt található. Jézus kérdése. Mi volt a kérdés? Ki az én fele barátom? Jézusnak a kérdése. E három közül azért ki gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rabló kezébe esett? Mi volt a válasz? Igen, ugye az ember azt várná, hogy az ember azt fogja mondani, hát igen, a samaritánus. De nem. Hát gondoljunk bele, egy írástudó, aki gyűlöli a samaritánusokat. Ki fogja mondani ezt a szót, hogy samaritánus? Ő is csak ennyit mond. Aki könyörült van. Aki könyörült van. Még a szájára se akarja venni ennek a samaritánusnak. Ezt a szót is samaritánus. Aki könyörült van. És mit mond még Jézus? És itt látjuk, hogy visszatér ez a mondat. Ezt cselekedd és élsz. Eredjél és hasonlóképpen cselekedj. Mit jelent az, hogy én könyörülök a másikon? Mit jelent az, hogy a másikat segítem? Hadd említsek meg két festményt. Az egyikből már voltak részletek ebből a képből, Rembrandtnak a festménye, az irgalmas samaritánusról. Picit megpróbálom kinagyítani. Ha megfigyeljük ezt a képet, mi az, ami rögtön föltűnik számunkra? Ugye Rembrandt azt a pillanatot örökíti meg, amikor a vendégfogadóba érnek, és ott elhelyezésre kerül ez a bajba jutott ember. Mi az, amit megfigyel?
Középkorban, de ő veszeli le a lordot, ő veszi be.
Nem. A samaritánus itt látható. A samaritánus éppen tárgyal a köszönöm. Ha megnézzük, minden alaknak, még ha csak profilból is, de látjuk az arcát. Aki segít a másikon, és az igazi segítség
nem kérkedik,
az nem tudja, hogy mit csinál a jobb kéz, vagy a bal. Az igazi segítség nem az, nem abban tűnik ki, hogy én magamat mutogassam. És Rembrandt ezt nagyon jól megragadja itt ezen a képen. Ha megnézzük, a legsötétebb része a képnek melyik? Hát pont a samaritánus. Nem azért, mert Rembrandt ezt elakadt, tehát hogy egy ilyen sötét alakot akar, hogy na, egy sötét alak az illető. Nem. Hanem mert az igazi segítő nem akarja, hogy lássák. Nem én vagyok a lényeg. Hanem a segítség a lényeg. A másik ember a lényeg. Nem én akarok kitűnni, hanem a másik. Nézzük meg, hova helyeződik a fény. A bajba jutott. neki, ő a lényeg, nem én vagyok a lényeg. És Rembrandt így nagyon jó megragadja a példázatnak is azért a lényegét. Hogy bizony a törvény a lényeg. Vagy a törvénynek a lényege és annak a megcselekvése. Lehet, hogy papíron van róla, hogy én elkerülhetem azt a másikat, de nem mégiscsak az a lényeg, hogy az a másik az föl legyen emelve. Még ha elkerülhetném is, ne tegyem meg. Másik kép, illetve két képet említek. Ez a kép lehet, hogy ismerős lehet, csak nem Delacroix-tól számunkra. Ugye ő egy romantikus festő. Az ő képét másolta le egy sokkal híresebb, legalábbis számunkra sokkal híresebb Van Gogh. Ezzel a képpel lehet, hogy már több helyen találkozhattunk. Tehát visszalapozok, látjuk azt, hogy egy picivel később Van Gogh lemásolja Delacroix-nak a képét. Két képet másol le Van Gogh, egyrészt ezt a irgalmas samaritánus Delacroix-tól, és a Pietát, szintén Delacroix-tól egy időben. Mind a két kép ugyanazt a mozdulatot örökíti meg. Ugye látjuk azt, ahogy a bajba jutott, éppen föl emeli a samaritánus a teherhordó állatra, de ott van ebben a fölemelésben az, hogy ez egy test, egy maga tehetetlen test, ami vissza akar zuhanni a földre. Ez nem egy másként, mint hogy hát egy nagyon szoros testi kontaktusba kerüljön az ember ezzel a másikkal. Átölelik egymást ez a két alak. És hát ugyanez a Piéta, ahol pedig, hát tudjuk a Piéta miről szól, Mária Jézus Krisztus tartja a karjaiban, ugye a keresztről levéve. Tehát ugyanezt az átölelő mozdulat van ott is. És Van Goghot ezt fogja meg, és ezt örökíti meg, hogyha én a bajba jutott emberen segíteni akarok, ezt nem tehetem meg úgy, hogy na jó, itt van, tessék 100 forint. Ez nem segítség. Az igazi segítség, az nem lehet távolságtartó a másiktól. A legbensőségesebb kapcsolatba kell, hogy kerüljek a másikkal. Máskülönben az csak valami felületes dolog. Átölelni egy vérző embert? Átölelni egy koszos, megsebesült embert? Mi van ebben az ölelésben? Hogy én magam is koszos leszek. Én is összepiszkítom magam. Véres lesz az én ruhám is. De vállalom a másikért. Ha igazán a fele barátom, ha igazán a szeretet van benne, akkor nem ez a lényeg, hanem kedvemre ölelem akárki. Ugye hát pont a mi kultúránkban azért nem olyan megszokott az ölelés, tehát tudom, vannak más angol száz kultúrák, ahol az ölelés az boldog-boldogtalan utcán, mindenhol szinte ez a trendi. Nálunk azért nem szoktuk akárkit a kedvünkre ölelni. Szóval itt nálunk ez jelenti az igazi segítség. Az átöleli a másikat. Egy picit próbáljuk meg beazonosítani ma mit jelent, ma kit jelképeznek ezek az alakok itt a példázatban. Kit jelképezhet a bajba jutott ember? Mit gondolom? Kit jelképezhet a bajba jutott ember ma, a 21. században?
Ezt a szegénységben
élet. Lehet, hogy találkozunk ilyennel? Lehet, hogy néha mi is benézünk a tükörbe, és mi is érezhetjük magunkat úgy, akit megvertek, kifosztottak, ott hagytak, egyedül vagyunk, magányosan, félholtra verve, lehet, hogy fizikailag, de lelkileg. Lehet, hogy vagyunk így néha mi is.
Le.
Ki a pap? Ki a lévit? Hogyan tudnád ma?
Mi is lehet.
Elmondtam.
Uh-huh.
Hát minden esetre olyan emberek, akiknek közük van a valláshoz. Akik nem istentelenek, tudják azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Tehát, hogy ez a lényeg. Tehát elméletben nagyon jók. Elméletben tényleg a törvénynek a tudói, templomba járók, csak az életükben nem látszik.
A kevés marad el.
Ugye, ezt cseleked és élsz. Te is menj el és hasonlóképpen cselekedj. Mert valahogy a tudás és a cselekedet nincs összhangban egymással. Mintha más törvényt tanulnának a templomba, és más lenne a lényege az egésznek, pedig nem. Ugyanarról szól, csak valahogy mégis ki van fordítva. És ki a samaritánus? Na, akkor ez a még jobb kérdés.
Hát aki még nem tért a sehova, de azért jól a
figyel. Ki a példázatban a samaritánus? Jézus lehet samaritánus? Jézus a samaritánus? Hát én ide kiírtam egy idézetet, de szerint tényleg ugye, ő rá mondták, hogy te samaritánus vagy. Amikor tudjuk a vakon született fiút meggyógyítja, és aztán ugye a szülők ott mondják, mikor próbálják őket retorzió alá vonni, és félnek, hogy nehogy ki rekesztessenek a gyülekezetből, hogy hát kérdezzétek meg őt magát, hát már nagy, majd ő megmondja, hogy tényleg hogy volt, mint voltak ezek a dolgok. Aztán jön Jézus, elkezd párbeszédet folytatni a papokkal, és azt mondják neki, hogy hát nem jól mondjuk én, hogy te samaritánus vagy. Ez szitok szó volt akkoriban, tehát te ellenség vagy, te hitevagyó vagy, te eretnek vagy, ördög van benned. Tényleg Jézus a samaritánus? Hadd idézek egy néhány sort. Van egy könyv, Ellen Goodwine-nak a könyve, Krisztus példázat egy című könyv, és nagyon is igaz, amiket ide leír. A samaritánus Krisztust ábrázolja. Megváltunk olyan szeretetet tanúsított irántunk, ami erre az ember soha nem lenne képes. Amikor összezúzva haldokoltunk, megszánt minket. Nem került el, és nem hagyta, hogy tehetetlenül és reménytelenül elpusztuljunk. Nem maradt ott szent boldog otthonában, ahol a mennyei sereg szeretetét élvezte. Meglátta súlyos ínségünket, magáévá tette ügyünket, és azonosult az emberiség érdekeivel. Meghalt, hogy megmentse ellenségeit, imádkozott a gyilkosaiért. Jézus a samaritánus, az igazi irgalmas samaritánus. Őt jelképezte akkor és ma is a samaritánus. Mert ő megtehette volna velük lázadó emberiséggel, hogy hát ha engedetlenek voltatok ott az édenkertben, engedetlenek minden ember, akkor csináljátok, oldjátok meg magatok, ahogy tudjátok, de nem. Eljött, és ahogy János evangélium írja az övéi közébe, az övéi fogadták? Nem fogadták. És ez még tovább árnyalja ezt a példázatot. Mert ha Jézus ma az irgalmas samaritánus, ha mi vagyunk az elesett ember, a bajba jutott ember, Róla nem nagyon sokat olvasunk itt a példázatban, hogy mit csinált utána a jótevőjével. De ha most magamra gondolok, és arra, hogy hogyan bánok néha Jézussal, mennyit foglalkozom a jótevőmmel, hogyan viszonyulok hozzá, lehet, hogy néha én is, hanem fizikálisan, lelkileg hátat fordítok neki, mint ahogy a katonák tették, leköbdösik, átszögeli. Lehet, hogy ugyanezt tesszük mi is, akikkel azért jött, hogy jót tegyen. Ez a példázat a megváltásról is szól. Az irgalmas samaritános példázat a Jézus Krisztusról szól. Nem csupán egy irgalmas samaritánusról, hanem Jézus Krisztusról, aki eljött, hogy minket megváltson. És ez a példázat bennünket is arra akar ösztönözni, hogyha ezt megértjük, akkor hogyan bánjak a másik emberre? Hogyan tekintsek az én embertársam? János, a szeretett tanítvány, ugye ír három levelet, amit megtalálhatunk a Bibliában, az Új Szövetségben, és így írja az első levelében: ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyafiát, amit lát, hogyan szeretheti az Istent, amit nem lát? Ha én átlépek az embertársam felett, és nem foglalkozom vele, az ő sorsa, az ő élete nem érdekel, és közben pedig nagy imákat mondok, hát erre mondja János, hogy ez hazugság. Ez hazugság. Ez egy ilyen kirakat kereszténység, egy kirakat vallásosság, egy igazi olyan farizeusi magatartás, amire Jézus azt mondja, hogy kívülről szépek, mint a messzel sírok, de belül pedig ne is ragozzunk. Végezetül pár szavait szeretném idézni, aki azt mondja, aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek föl, nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert mi mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Pál egy egységről beszél a kereszténységen belül, hiszen a kereszténység az nem egy nemzeti, nem egy nemi, nem egy társadalmi csoportosulás. Egy olyan közösség, ami fölötte áll mindennek. És nekünk valahol ezt kell megérteni. Jézus számára minden ember egyforma értéket képvisel. Nincs olyan, aki többet ér, nincs olyan, aki kevesebbet ér. Számára minden egyes ember ugyanolyan értékkel bír. Hogy egyformán szerete Jézus bennünket? Kérdés az, hogy mit értünk az egyformaság alatt? Ugye? Mert ebben a téren már van különbség. Jézus szeretete irántunk épp abban áll, hogy nem egyforma, hanem mindannyiunknak megvan a magunkra szabott dolga, ahogy viszonyul hozzánk. Tudja, hogy melyikünket mivel lehet elérni, mivel lehet megközelíteni, hogy a szeretet kinek hogy és mennyiben kell, hogy megnyilvánuljon, vagy hogyan nyilvánuljon meg, és ezt ő tudja a legjobban. Fogunk itt beszélni majd a példázatok során a talentumok példázatáról, ott is láthatjuk azt, hogy némelynek van itt ötöt, némelynek kettőt, van akinek csak egyet, kinek a képessége szerint. Egyformán bánik velünk az Isten? Tudja azt, hogy kit hogyan. A mi agyunkban ugye a szeretet, na itt jött a kérdés, hogy mindenkit egyformán kell szeretnem. Egy szülő egyformán szereti a gyerekeit? szokták mondani. Hát persze, minden gyerekemet ugyanúgy szeretem. De az egyiknek mégis több pofont kell adni, a másiknak meg kevesebbet. Mert a szeretetnek vannak korlátok is. Nem az a rózsaszín, hollywoodi filmekben lévő dolog a szeretet. A szeretet az nem egy elvtelen valami. A Biblia szerint legalábbis. Jézus azt mondja, vagy hát a Bibliában azt olvassuk, hogy akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, mondja a Jelenések könyvében is. Térj meg! Ha szakadék fele rohan valaki, avval szeretem, hogy hagyom, menjél, majd megtanuljam, ugye? Ez a mai modell. Szeretet. Vagy az a szeretet, hogy fiam, te nem mész ott. És jó, te most még nem érted, hogy miért nem lehet arra menni. Majd nagyobb leszel, meg fogod érteni. Persze gyerekként nem jó ezt hallani, hogy miért nem kapom meg azt a valamit, amit én mondom. Jézus számára minden egyforma értéket képviselünk, de a szeretete pont abban áll, hogy nem egyformán válik velünk, hanem mindannyiunkra személyre szabott terve van. Van, aki csak ennyit tud elviselni a kísértésekből, a próbákból, neki csak annyit engednek. Aki egy jobb, na ő neki kijutott több. Mi emberek olyanok vagyunk, hogyha a mennyországba való kerülésről lenne szó, akkor meghúzunk egy mércét, ezt kell átugrani. Isten pedig hogy csinál? Te nem tudsz olyan nagyot ugrani, neked csak ennyit. Te neked már többet is lehet, te neked ennyit. Isten személyre szabotta. Kinek képessége szerint. És ő tudja ezt a legjobban. És ez az igazi szeretet. Hogy nem uniformizál. Hát ez az, amit tanuljunk meg Jézustól. Az ő tervében mindenkinek van helye. És én azért szeretnék ma este imádkozni, hogy ennek a példázatnak a lényegét vigyük magunkkal, és leginkább azt ahhoz a Jézushoz való szeretetkötődést, aki a mi irgalmas samaritánosunk. Hogy ne éljünk vissza a mi jótevőnkkel, és a jótevőnknek a tetteivel. Hajtsuk meg fejünket egy imádságra. Mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk neked azért a mai alkalomért, hogy együtt gondolkodhattunk ennek a példázatnak a lényegén. Mi is sokszor föltesszük ezt a kérdést, hogy hogyan nyerhetjük el az örök életet. Hogyan és mit kellene cselekednünk ahhoz, hogy jobb életet élhessünk. Köszönjük azt, hogy te ma nekünk is rávilágítasz a törvénynek a lényegére. Rávilágítasz az egész Szentírásnak, az egész kereszténységnek a lényegére, ami nem más, mint a te és az egymás iránti szeretet. Kérünk segíts, hogy ez ne csak egy elmélet legyen számunkra, aminek a képviseletében átlépünk egymáson, hanem legyünk olyanok, mint te, aki nem nézett, ha néha megbántunk segítséged ellenére is, hogy visszaélünk a te segítségeddel. Te akkor is jössz, akkor is lehajolsz, akkor is bekötözöl, és mi is szeretnénk így viszonyulni egymáshoz. Kérünk segíts, hogy ezt gyakorolhassuk családjainkban, környezetünkben, minden egyes embertársunkkal.